Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy te valóban szabadítónk vagy. Köszönjük neked, hogy nem engedted meg, hogy bármi másból erőt merítsünk. Nem engedted azt, hogy akár a saját magunkból, akár körülöttünk élő emberekből, vagy a munkánkból, vagy bármi másból merítsünk erőt, hanem önmagadat hoztad. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ezt kínálod. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, nem csak egyszerűen, mint egy nagyszerű tanító, mint egy példa, hanem mint az egyetlen reménységünk, mint aki meghaltál és feltámadtál értünk. Köszönjük neked, hogy aki rád tekint, annak üdvössége van. Így jövünk hozzád, és tudjuk azt, hogy teljesen csak is te rád van szükségünk. Segíts, hogy ezt ebben a felismerésben mindnyáján osztozzunk. Köszönjük neked azt, hogy ígéreted szerint jelen vagy közöttünk. Kérünk téged, hogy add nekünk azt, amire szükségünk van. Szeretnénk vele találkozni. Szeretnénk tőled átvenni azt, amit hoztál nekünk. Amen. Foglaljátok helyet.
Köszönöm, Máté. Köszönjük az énekeseknek, zenészeknek. És most elengedjük a gyerekeket, ha jól tudom, a gyerekórára. Nem mozdulnak a gyerekek, de ott mennek, jaj, de jó, oké. Zoli, de viszed őket? Nagyon jó. Látni mindenkit ma reggel, újra Isten házában, kávézóban, jó együtt lenni, ünnepelni, és együtt lenni az Isten ige körül. Folytatjuk a sorozatunkat, tehát a Máté evangéliumban vagyunk, már szeptember óta, közeledünk, igyekszem befejezni karácsonyig ezt a csodálatos könyv. És ma a Máté 21, 33-tól 45 ige szakaszt fogunk megnézni, és a Máté 22, 1-től 14, jó? Tehát két ige szakasz lesz, és azt a címet adtam a prédikációnak, hogy Jézus mesél két megrázó története. Tehát két történetről szó, összeadtam, hogy ne januárban folytatjuk a dolgokat, hanem és ez a két történet párhuzamban vannak egymással. Ezek nagyon szépen kiegészítik egymást. Jó? Tehát vágjunk bele, nézzük meg. Tehát arról volt szó az elmúlt hetekben, itt voltak velünk, akkor láttuk, hogy Jézus ugye felment Jeruzsálemben, 3 év szolgálat után, megérkezik Jeruzsálemben, és most éppen a második napon vagyunk, hogy ő megérkezett, és ha egy riporter lett volna ott Jeruzsálemben, akkor a következő eseményekről beszámoltott. Ugye az első esemény, amit mindenképpen egy riporter arra beszámolt volna, hogy Jézus bevonult Jeruzsálemben, és ült egy szamár hátán. Bevonult, mint király, és a Jeruzsálem lakóik úgy is fogadták őt, mint király, de kicsit furcsán néztek, hogy ez milyen király, aki szamáron ül. Ahogy énekeltünk, ő a szolga király. Ő az, aki eljött közénk szolgálni. Ez volt az első üzenet. A királyatok megérkezett hozzátok. Utána egyenesen elment ugye az Isten templomba, és egy nagy takarítást végzett. Kiűzte onnan a pénzváltókat, felborította az asztalokat. Tehát elege volt a korrupcióból, ami ott volt az Isten házában, az Isten templomában. Utána csodákat tett, meggyógyított a bénákat, visszaadta a látást a vakoknak, ugye? És amikor közben beszélt a papokkal, nagyon kedvesen idézte a 8. Zsoltárt, és ezzel akarta üzenni a papoknak, igen, ez a 8. Zsoltár rólam beszél. Én vagyok az Isten fia. Igen, szólt nekik. Másnap felkelt, és megátkozta a fügefát, ez amit feldolgoztunk a múlt héten. Jézus nem is adott magyarázatot, miért átkozta meg ezt a fügefát. Tudjunk más helyen, hogy ez a fügefa, ez egy jelkép volt Izraelnek. És megátkozta ezt a fügefát. Na, nagyon szimbolikusan beszélt, és nagyon radikálisan beszélt. És a papok vették az adást, hogy Jézus szimbolikusan és radikálisan beszélt. Felfogták, hogy most mi történik itt. És amikor próbára tették az Úr Jézus Krisztus, ő még radikálisabb dolgokat mondott nekik. És a múlt héten azt látunk, hogy Jézus elmondta ezek a papoknak egy történetben, sztori formában, hogy a prostituáltak és a vámszedők, ők hamarabb mennek be az Isten országába, mint ti papok. Milyen botrányos mondani való volt Jézus Krisztus, milyen keményen beszélt hozzájuk. Azt mondta, hogy ők azért mennek be az Isten országába előttetek, mert ők megalázták magukat, amikor ők hallották Keresztelő Jánosnak a beszédet. Megalázták magunkat, és bűnbánat tartották. Papok biztos nagyon furcsán hallgatták Jézusra, de ahhoz képes, amit Jézus most fog mondani nekik, azok a dolgok ilyen előkészítettek, mert most jön az igazi kemény beszéd, amit Jézus el fog mondani. Csak ezeket előkészítette, ezek a két megrázó történet, amit most fogunk megnézni. És szeretném, hogy figyeljünk két dologra, amikor nézzük meg ezt a két történetet, jó? Tehát mind a két példázatban Jézus arról beszél, hogy Isten ítéletet hoz a zsidókra, zsidók fölött, és elveszi tőlük az Isten országát. De ugyanakkor nem csak elveszi tőlük az Isten országát, és megítéli őket, hanem egy másik népnek adja az Isten országát. Jó, mind a kettőt kell látni egyszerre. Tehát a mai napon arról szeretnék beszélni, hogy Isten miért vette el az ő országát a zsidóktól. Mi volt az a gonoszság, amit a zsidók megtettek, hogy Isten kimondta, hogy vége. Game over. És a másik dolog, amiről szeretnénk beszélni, hogy Jézus kinek adta az ő országát. Most ki tartozik az Isten országához? Kik az Isten új népe? És ez a legfontosabb, hogy hogy lehet az ő népéhez hozzá tartozni. Jó? Tehát olvassunk fel. Tűnj, légy szíves, olvasd fel nekünk ezt a két megrázó példázatot, ami nagyon hasonlítanak egymásra, és hasonló az üzenete is.
Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített, azután bérbeadta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmozsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk, Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozom, kérjünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Mennyi atyánk, szeretnék megalázni magunkat előtted, és szeretnél reszkedni, de szabad előtte, de ígédnek, ahogy mondod, hogy azokhoz beszélsz, aki megalázák magukat, aki reszkednek az én igémre. Úr Jézus, szeretnék úgy tekinteni ezek a példázatokra, mintha hozzánk szólnál, nem mintha ezek a papokhoz szóltál 2000 év ezelőtt, hanem most, a mai napon, hogy használod ezek a sztorikat, használd ezeket a mi életünkben. Én nagyon kérek, hogy mi ezt megértsük, és mi tudjuk megalázni magunkat előtted. Kérünk, hogy engedj, hogy ezeket megértsük, ezeket engedj, hogy lássunk saját magunkat személyesen ezek a példázokban. Kérek, Úr Jézus Krisztus, Úr, engedj, hogy lássunk téged, mint sarokkő. Kérek, hogy küldd el a szent lelkedet a mi szívünkben. Ajándékozz meg minket igazi hittel, hogy tudjunk téged felfogni. Tudjunk, hogy ez az egész rólad szól. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindezt nekünk, hogy érthető legyen mindenki számára. Én nagyon kérek, hogy segíts, ne legyek akadály ennek. Kérek így, légy velünk. Szólj a népedhez, készíts a mi szívünket, puhíts meg a mi szívünket. Krisztus nevében. Amen. Oké, akkor nézzük meg az első példázatot. Az első példázatban olvasunk egy földbirtokosról, ugye, aki mindent megtett, hogy sikeresen tudjanak ugye szőlőt művelni, és bort termelni. Utána, hogy ő mindent megtett, kiadta a földműveseknek, hogy dolgozzák a földet, hogy összeszedjék a gyümölcsöt. Ugye nézzük meg itt a 33. vers, ami az első vers ennek az első példázatnak. Tehát hallgassatok meg egy másik, volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a szőlőmunkásoknak és idegebben távozott. Tehát ő az, aki ültette a szőlőt. Ő az, aki kerítéssel vette körül, borsajtót készített, őrtornyot, mindent csinált. Mindent csinált nekik, ezek az embereknek, akinek kiadta ezt a földet. Lehet, hogy azok, aki a bérelték, lehet, hogy sokat kellene nekik ülniük. Nem tudom, hogy láttad, hogy a szőlő hogyan növek, de mit csináltak? Néztek, hogy a szőlő hogy növekszik? Tehát mit csináltak ezek az emberek? Lehet, hogy kicsit unatkoztak, lehet, hogy az volt a bajuk. Másik példázat, nézd meg a másik példázat. Hasonló itt a helyzet, hogy van egy király, aki egy csodálatos menyegzőt előkészített az ő fiának. És levágta a hízott ökrét, borjút, és az asztal terítve van, és minden már kész. És utána meghívott egy csomó embert, rengetegen, hogy jöjjenek és élvezik ezt a menyegzőt, hogy ünnepeljenek, hogy mulassanak a királlyal, hogy osztoznak a király örömében. Ezt látjuk az első három versben, itt a második példázatban. Nézzünk meg az első három verset. Igen, Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának, elküldte a szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Tehát tudjunk, hogy ez valójában így is volt. A valóságban ez így is volt. Isten kiválasztotta Ábrahámot 1800 év ezelőtt. És megáldotta őt. És meg is mondta neki, hogy megígérem Ábrahámot, megáldolok, és megáldom a de utódaidat is. És Isten mindent megtett értük. Ábrahám hitáltal megigazult az Isten előtt. Hitt az Úrnak, és az Isten igaznak tekintett rá, igaznak nyilvánította őt, és így Ábrahám lett a hitnek az atyája, de ugyanakkor ő lett a zsidóknak az atyája, és amikor követjük a zsidóknak a történelmet, Ábrahámtól kezdve azt látjuk, ugye, hogy az Isten megadta Ábrahámnak az utódjának egy csodálatos földrészét, tejjel és mézzel folyó, gyönyörű, szép földet, és profétákat adott nekik, hogy tanítson az Isten népét, és királyokat, hogy vezesse az Isten népét, és papokat, hogy imádkoznak érte. És Isten adta az ő törvényét az Isten népének, hogy tudjanak, hogy kell jól élni abban a földben. És az Isten megígért és meg is tett, hogy vigyázott rájuk, és megvédte őket az ellenségüktől. A zsidóknak volt egy nagyon jó életük, ahogy a zsidók szoktak koncintani, lahim, az élethez. A zsidók emberek az Isten mindent előre készítette nekik, hogy egy boldog életet legyen. A zsidók táncok, wow, gyönyörű ezek a zsidók táncok, milyen nagy öröm van benne. És a mai napig azt is tudjunk, hogy a zsidók a leggazdagabb emberek is a világon. De az Isten áldása mindig ott volt velük. De amikor éretté vált a szőlő, akkor a földbirtokos küldte az ő szolgáit a szőlőföldbérlőkhoz, hogy szedje össze a profitot, a pénz, ugye, a bérlőktől, és a bérlők megölték a földbirtokosnak a szolgáit, 34. verstől a 36. vers. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és volt, akit megverték, volt, akit megölték, és volt, akit megköveztek. Még egy verset. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bánták azokkal is. Borzasztó. És nézzük meg a másik példázatot, mi történt ott a példázatban. A király menyegzői történetben azt olvasunk, hogy amikor a király meghívta az embereket a menyegzőre, nem akartak menni, sőt, a végén megölték a királynak a szóvívőket is, akit meghívták őt, tehát a menyegzőre. Tehát ezt olvasjuk a harmadiktól a hatodik versben, a második példázban. Kezdjük a harmadik verssel, legvégén. ekkor szolgáit, hogy hívják össze meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni tovább. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, ime, elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, az asztal terítve van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésében, a többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Tehát hasonló a helyzet. De nagyon meglepő, ami történik ezek a történetekben. Nagyon nagy a kontraszt a kedves földbirtokos között, és ezek a földművesek, ahogy a földbirtokos bánik velük, és ahogy ők bánik a földművesek. És ugyanaz nagy a kontraszt a király, aki kedvesen szól, meghívja az embereket az ő mennyegzőre, és ahogyan ők bánnak a szóvívőkkel. Tehát ilyen gonoszságra nem számítottunk. Ez egy nagyon meglepetés ezek a sztorikban. De csak most jön az igazi megrázó esemény ennek a történetnek. Nézd meg, menjünk vissza az első történetre. Érdekes, hogy a földbirtokos ezek után naív módon elküldi a saját fiát a földművesekhez, de ezek megölik a fiát. Tehát kiderül, hogy ezek nagyon gonoszok. 37. verstől a 39. versben. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert így gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De mikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Tehát itt az a meglepő, nem, hogy mennyire gonoszok ezek a szőlőművesek, azt már láttuk, hogy gonoszok, de ennyire, oké, az belefér. De mi az, amit igazán meglepő? Hogy ez a földbirtokos ilyen jó hiszeműen küldt az ő fiát. Látták, hogyan megölték a szolgát, és mégis küldt az ő fiát? Ennyire naív volt. Nem tudta, hogy ők mennyire gonoszok. Ez nagyon meglepő, hogy mégis elküldt az ő fiát. A másik történet, a kedves király, amikor meghallotta a hírt, hogy az emberek nem akarnak jönni a mennyegzőre, és megölték a szóvívőket, akkor ez a király, mit csinált ez a király? Tombolt. Haragra gerjedt. Olvassunk el a 7. verset. Ez is nagyon meglepő. A király haragra gerjedt, elküldte seregét, és elpusztította ezeket a gyilkosokat. Városokat pedig felégette. Wow! Ez nagyon meglepő. Ez nagyon megrázó. Ki az a király, aki egyszerre nagyon kedves, de ugyanakkor nagyon kemény? Tehát ezek a történetek bele vannak építve olyan elemek, hogy most mi van? Most mi van itt? Ilyen ez a király? Ennyire naív volt az a földbirtokos? Ezek után mi fog történni? Mi következik? Mi lesz a vége ennek a történetnek? És Jézus fölteszi ezt a kérdést a papoknak, hogy inkább ők mondják ki a helyes vége ennek a szomorú történetnek. Fölteszi ezt a kérdést 40. versben. 40. vers. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokat? Tehát Jézus föltette a kérdést nekik, hogy ők mondják ki a helyes válasz. És a papok milyen véget írtak ennek az első példázatnak? Tehát ők mit javasoltak? A földbirtokos mit kellene csinálni azok a földművesekkel? És mit mondták ezek a papok? 41. vers. Ezt felelték neki. Rosszért rosszal fizetve elpusztítja őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Tehát annyira egyértelmű a választ. Mindenki látja, mindenki tudja, hogy az kellene lenni a helyes vége ennek a történetnek, hogy a földbirtokos elveszi tőlük a földet, ítéletet tart fölöttük, és másoknak adja azt a földet. És Jézus befejezi ezt a második történetét, a király menyegző, ő ezt nem kérdezi tőle, hogy ők fejezik be, hanem Jézus befejezi. És mit csinált a király, miután a sok nép nem akart jönni a menyegzőre? Pedig minden készen állt. Nézzük meg, a 8. verstől a 10. vers. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de meghívottak, nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az ország utakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtettek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Igen, tehát ez a kedves, de kemény király újra kiküldi a szóvívőket, hogy hívjanak mindenféle embert. Érdekes, hogy a gonoszok teszik előre, mint a jókat. Gonoszok és a jókat. És az a kedves királynak a szándék, hogy mindenki legyen az ő házában, ezen a menyegzőn, hogy sokan legyenek, minden kész van, az asztal terítve van, az ennivaló meleg. Hívjatok az emberek, hogy együtt ünnepeljünk. Ez a király akar mulatni ezek az embereket, szereti őket, gyertek, nincs senki a házomban, akarom, hogy tele legyen az én házom, és együtt legyünk, együtt ünnepeljünk az én fiamnak a menyegző. Miután a papok megírták a végét a történetének, ami számomra egy lenyűgöző stratégia volt Jézus Krisztus részéről, hogy ők mondják ki a jogos ítéletet. Jézus felszólalt, és elmondta a mondani való a példázatnak, és feltett még nekik egy kérdést, 42. vers, 43. vers. Tehát Jézus megkérdezte tőlük, sosem olvastátok az írásokban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, ami megtermi annak a gyümölcsét. Tehát Jézus elmondja, hogy ez most a valóságban ez így is lesz. Tehát amit ti mondtátok, papok, a sztoriról, a példázatról, ez valójában a valóságban így is lesz. Az Isten elveszi az ő országát tőletek, ti zsidóktól, és oda fogja adni egy másik népnek. Tehát ti papok, ti vagytok a gonosz fülművesek ebben a példázatban. Ez a példázat, ez rólatok szól. Ti vagytok azok, akik megölték az Istennek a profitákat az éveken keresztül. És most ti fogjátok megölni az Isten fiát. Úgy, mint a példázatban. És tudjunk, hogy erről szól az Ószövetség. Amikor kinyitjuk az Ószövetséget, az Isten népe nagyon mindig gonoszon bánt az Istennek a szóvívőkkel. És ezek a papok vették a lapot, és nagyon megértették, hogy Jézus Krisztus róluk beszél, és hogy ők meg fogják ölni, ők készültek, hogy ők megöljék Jézus Krisztus 45. és 46. versben. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Hát egyértelmű volt. Jézus meg is mondta, ez rólatok szó. És el akarták fogni, de féltek a sokaságtól, mert az profétának tartotta. El akarták fogni, ezek a papok már készültek megölni az Istennek a fiát. De Jézus miért idézte 118. Zsoltárt? Az a kő, amelyet az építettők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól van ez, és csodálatos a mi szemünkben. Miért ezt a példázatot idézte neki? Hát, két dolog. Először nem Isten vetette el a zsidókat, hanem a zsidók megvetettek a sarokkő. Erről van szó itt. Hiába mondja, hogy Isten titeket meg fog venni, a lényeg az, hogy ők megvetettek a sarokkő. A papok, a szakértők, az építőknek nem kellett a igazi sarokkő. És hozzátéve, hozzáteszi, és ez mind Istentől van. Magyarul a zsidók elvetettek Krisztust, de az Isten az már előre tudta, ez az egész az Isten tervében van. Isten az, aki előre rendezte az egész, és van egy misztérium. Ők felelősek voltak, ő vetettek el Krisztust, de ez az Isten tervében van. Itt egy nagy misztérium van. A másik az, hogy Jézus mondja magáról, hogy ő a sarokkő. Tehát a 118. Zsoltár beszél róla. És ebben a földbirtokos példázatban a papok elvetették Krisztus a fiát, de a fiú, ő a sarokkő. És most Jézus megmondja, hogy ez a két dolog, ez nem két különböző dolog, az Isten a fia, ő a sarokkő, és ti elvetettétek az Isten fiát. Ha megnéznék, ha az Ószövetség mit mond a sarokkőről, mert Isten, Jézus behoz megint egy szimbolikus valami itt az Új Szövetségben. Az Új Szövetség beszél a sarokkőről nagyon sokat, és a 118. a Zsoltárban úgy le van írva, és mellékesen mondom, most, hogy szeptember 26-án a megye nap, ugye, az idézet a 118. Zsoltárban, nyissátok ki előttem az igazság kapuit, innen jön, ugye, erről szól. A megyenap erről fog szólni, hogy Jézus Krisztus, ő maga az igazság kapuja, ahogy beszél magáról a János 10-ben, hogy aki átmegy ezen a kapuin, akkor ő az, aki megy be az Isten országában. És a 118. Zsoltárban azt is olvasunk, hogy hozsána a Dávid királynak, áldott, aki jön az Úr nevében. Tehát amikor Jézus bevonult Jeruzsálemben, az emberek a 118. Zsoltárt idézték, mert tudták, hogy jön a Dávid fia, a sarokkő. És Jézus azért idézi ezt. Igen, ez a Zsoltár, ez rólam szól. Én vagyok az Isten fia, én vagyok a sarokkő. De az Ószövetség nem csak itt beszél a sarokkőről a 118. Zsoltárban, hogy olvasom fel egy másik nagyon fontos vers, ami az Új Szövetségben sokszor idézik. Ez egy központi téma az egész Bibliának. Ézsiás 28:16. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul. Szilárd követ, drága sarak követ alapul. Aki hisz, az nem menekül el, vagy az nem szégyenben, nem lesz szégyenben. Tehát, ezzel a sarokkő képpel Jézus ad nekünk egy lenyűgöző metaforát két dologra egyszerre. És ez segít nekünk megérteni ezt az óriási fordulópont, ami történik most a történelemben. Mi ez az óriási fordulópont? Mivel az Isten népe, a zsidók elvetették a sarokkő, a fundamentumot, a templomot, Isten elhozza az ő jogos, kemény ítélet fölöttük. Lerombolja a templomat. Kő nem marad köven. Romokban lesz az egész. Isten véget vett a zsidó vallással. És ez meg is történt fizikálisan 35 év múlva. A templom teljesen lerombolt. Másik az, hogy az egész ítéletből ugye csak egy kő fog maradni. Egy képet kapunk, hogy a templom lerombol, de egy kő marad, a sarokkő marad, és ez lesz a sarokkő az Istennek az új templomának, az Istennek az új népe erre fog ráépülni. De mielőtt beszélünk a templomról és az Istennek az új népéről, fel kell tenni azt a kérdést, hogy a zsidók mit tettek, mi volt az a gonosz tett, amit az Isten azt mondja, vége. Hozzam az ítéletet a zsidók fölött. 1800 év után game over végre. Hozzam az ítéletet. Betelt a pohár. Gondoljunk bele, Magyarországnak a történelme több mint 1000 éve. Amerikának a történelme még nincs is 300 éve. Tehát Isten nagyon hosszú tűrű volt a zsidókkal. 1800 éven keresztül tűrte őket, türelmes volt velük, de most végre azt mondja, hogy nincs több. Ítéletet hozom fölöttük. Tehát mit csinálták a zsidók az Isten áldásaival? Hogyan éltek vissza az Isten jóságával? Az Isten mindent megtett értük, de ők fellázadtak ellenek. Mi volt az, ami annyira gonosz volt számunkra? Hát tudjunk, hogy korruptá váltak, és nem foglalkoztak az özvegyekkel, az árvákkal, a jövevényekkel, a szegényekkel, kifosztották őket, igazságtalanság volt a társadalomban. De érdekes módon Pál nem annyira beszél ezek a dolgokról, hanem Pál azt a hangsúlyt teszi, hogy a zsidóknak a fő bűne az, hogy ők visszautasították az Isten kegyelmét. És próbáltak felmutatni Istennek, hogy ők mennyire jók. Szerettek volna bebizonyítani Istennek és másoknak, hogy ők jó emberek. Hogy olvasom fel nektek a római levélben, amikor Pál beszél az Isten ítélet a zsidók fölött. Mi volt az a nagy gonoszság, amit ők csináltak? Róma 9. Izrael nem hitből, hanem mint egy cselekedetekből törekedtek rá. Beleütköztek a megütközés kövébe, amit megvan írva, ime, elhelyezem Sionban a megütközés követ, a megbotránkozás sarokkövet, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Folytatja, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni. Nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Kicsit később Isten ezt mondja. Egész nap kitártam a karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Tehát kapunk itt egy képet, hogy Isten kínálja az ő népének a kegyelmet. Kínálja az ő irgalmát az ő népének. De az Isten népe nem érdekel. Nem érdekel, hogy az Isten kegyelmes akar lenni velem. A zsidók próbálták önző módon manipulálni Istent, és úgy használni az ő törvényt, mint egy eszköz. Azt gondolták, hogy ha betartom a 10 parancsolatot, akkor igaz lehetek Isten előtt. És ebből az önigazult mentalitásból lett a büszke, hideg, kemény emberek, aki mások fölött ítélkeztek és lenéztek. És emiatt, mert a szívük annyira kemény volt és önigazult, ők nem foglalkoztak a szegényekkel. Kemény szívű emberek voltak, akik nem volt egy csepp szeretet az ő szívükben. Gyilkosok és vallások egyszerre. Hihetetlen belegondolni. Ez a kemény, vallásos típus ember, egy önigazult ember, a Biblia azt mondja, ezek a legveszélyesebb emberek a világon. Gyilkosok és vallásosok egyszerre. És Jézus tudta, hogy ezek az emberek meg fogják ölni őt. A példázatban úgy tűnik, hogy ez a földbirtokos jó hiszemű volt, de nem volt jó hiszemű. Az is nem volt naív. Az is nagyon jól tudta, hogy amikor én küldöm az én fiamat, meg fogják ölni őt. Előre már tudta, és Jézus Krisztus ezt vállalta. Tehát betelt a pohár, és jönni fog az Isten ítéletet. Úgy, mint a király menyegző példázatban, amikor ott is láttuk ezt az ítéletet. De most a következő kérdést felteszünk. Isten kinek adta az ő országát? Melyik néphez adta? Mit jelent, hogy Jézus Krisztus a sarakkő az Isten új népének? Pál és Péter gyönyörű szépen mondja, hogy az Isten új népe hívják, hogy keresztények. És a keresztények úgy összerakva, mint az Isten új temploma, és most Isten köztük és bennünk él. Köztük, mint az Istennek az új temploma, és bennünk él, mint egyénileg, de egyénileg is mi vagyunk az Istennek a temploma. Efézus levélben nagyon gyönyörű szépen leírja ezt a valóságot, hogy Jézus lett a sarokkő mi keresztényüknek. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövővények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékával a lélek által. Péter ugyanazt mondja. Péter leírja gyönyörű szépen, hogy Jézus Krisztus a sarokkő az ő népének, és az Isten temploma felépül velünk, hogy mi vagyunk az élőkövek, és ő az élőkő. És Jézus bíztat minket, használ ószövetségi kifejezéseket, és azt mondja, ez rátok vonatkozik. Ti keresztények, most ti vagytok az Istennek az új népe. Ez hogy lehet? Ez hogy lehet? Azért, mert Jézus Krisztus, mint az új sarokkő, ő megsemmisítette azt az egész intézmény, amit ott volt. Jézus Krisztus, ő lett a főpap, aki hozta a csodálatos áldozat az Isten templomában. És Jézus azért mondja, hogy én vagyok az új templom. Tehát nincsen szükség az Isten népének most egy templomára. Nincsen szükségünk ilyen elit papoknak. Nincsen szükségünk, hogy hozzunk áldozatot. Ez egészet úgy, ahogy van Jézus Krisztus, eltörölte, és egy vadonat új rendszer létrehozott, ahol ő a sarokkő, és mi vagyok a papok. Nincsenek elit és laikusok, mindannyiunk szolgálunk az Isten templomában. És amikor ez történik, köztünk a gyülekezetben, hogy tudjunk azt, hogy Mátétől kezdve Lilla és Zoli, hogy mi vagyunk az élő kövek, és Isten összerakott minket egymás mellett. Nem vagyunk egy halomra dobva kövek, de hogy is. És Isten használ minket, felépül a gyülekezet, és most a gyülekezet helyettesíti az Izraelt. A gyülekezet a látható népe a világnak. Isten hozta az ítéletet, és létrehozta a gyülekezeteket. És most ez a gyülekezet Krisztusra épül. És mi vagyunk a papok. És amikor minden egyes valaki azt a szolgálatot végez az Isten templomában, és a Szentlélek beköltözik a szívében. És azt kezdünk csinálni, amelyre az Isten hívott minket. És együtt vagyunk, és szeretjük egymást. Nem csak összejövünk programokra, hanem mi együtt vagyunk. És mindenki szolgál az ő talentum szerint. Akkor a gyülekezet kezd kibontakozni. Kezd kivirágozni. Kezd gyönyörűvé válni. És az egész világ látja. És az csak azért lehet, mert Jézus Krisztus a sarokkő Máténak, és Krisztus a sarokkő Lilának, és Krisztus a sarokkő Zolinak az ő saját életében. Ráépítettünk az életünk Krisztusra. És mikor összejönnek ezek az emberek, és Krisztus a sarokkő gyülekezetünknek, akkor az Isten leszáll. Isten leszáll és ébredés hoz az ő népének. És gyönyörűséges válik Krisztus mennyasszony, ha használok egy másik metaforát. Utolsó kérdés, mert be kell fejeznünk. Valaki hogyan kerül be az Isten népéhez? Hogyan lehet az Isten népéhez tartozni? Hát még nem fejeztük be a második megrázó történetet. Hogyan fejeződött be? A király újra kiküldte a szóvívőket, ugye? És azt mondta nekik, hogy hívjátok be mindenkit a menyegzőre. Minden készen áll. A hízott borjút levágtam, az asztal terítve van, csak menjetek ti szóvívők, és hívjátok meg mindenkit, akit csak találtok, gonoszok és jókat egyaránt. És próbáljuk ezt elképzelni. Az milyen lehetett? Ezek a szóvívők mentek lovakon. Elmentek a kis falvakra. Hey, gyertek a király menyegzőre! A király hív titeket, gyertek, minden készen áll! Levágta a hízott állatokat, az asztal terítve van, minden kész van! És ott állnak az utca végén, az egyik faluban a gonoszok és a jókat, a szegények és a gazdagok. És át tudom képzelni, csak hallották, mi? Mit mondott? Ő hozzánk beszél? Ő beszél? Igen, hozzátok beszélek! Ő mit akar? Gyertek egy királyi menyegzőre, minden készen van! Tehát ez őrült, ez tudja, hogy kihez beszél? Én? Ha király ismerne engem? Ha látna, hogy én miket csináltam? Ki vagyok én? Én nem tudok menni, nem vagyok méltó, hogy én a királyi menyegzőre menjek. Ő engem hív, ezt nem akarom elhinni. Te! A király veletek akar jönni, gyertek mindnyájadok! Hozzatok a testvéreteket is, és a szüleiteket is, mindenki, gyertek a királyi menyegzőre, nagyon jó lesz, a király veletek akar ünnepelni. De hogy is, én nem tudok menni, de nincs is ruhám, szegény vagy, nincs is ruhám, miben menjek ebben a menyegzőre? Nem baj, majd a király küld ruhád nektek, csak gyertek a menyegzőre. Ez a király nagyon kedves, szeretiteket, gyertek, minden kész van. Én nem megyek. Figyelj, én már hallottam, hogy ez a király mit csinált a másik falor, leégett azt a várost. Nem biztos, hogy én kedves, ahogy mondod. Igen, ez így van. Leégette azok a városokat, de azok az emberek nem akartak jönni. Szóval ez egy kedves király és egy kemény király egyaránt. De ő nagyon szeret titeket. Gyertek a menyegzőr, bízatok benne, hogy ő veletek akar ünnepelni. Minden kész van. Csak gyertek. Gyertek ez ő menyegzőre. El tudom képzelni, hogy ez így volt, de ebben a sztoriban van még egy meglepetés. A 14. verstől a 14. versben olvasunk, hogy még volt egy baki ebben az egészben. 14. versben. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy ember, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve. És így szólt hozzá, barátom, hogy jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözétek meg kezét, lábát, és vessetek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Ebben a példázatban megint azt látjuk, hogy a király egyszerre kedves volt, és egyszerre kemény volt. És Jézus ezzel a példázattal, ami tükrözi a valóságot, ugye, szeretne tanítani minket, hogy nem lehet csak úgy bemenni az Isten országába. Van egy pár feltétel. Csak azok bemehetnek az Isten országába, aki tudja magáról, hogy én nem vagyok jobb, mint a prostituáltak vagy a vámszedők. Akik tudják magukról, hogy én nem érdemelem meg a király menyegzőre menni. Aki ezt látja magára, nem vagyok méltó, hogy én az Isten országába bejussak. Hogy én családtag legyek az Isten családnak. Csak az, aki tudja megalázni magát. Csak az, aki látja az ő bűnét. Csak az mehet be, aki tudja, hogy nem érdemelem azt, hogy mehessek be. Ez az első dolog, amit tudni kell. A másik, amit tudni kell, hogy szükségem van új ruhára. Igen, koszos vagyok, bűnös ember vagyok. Szükségem van, hogy a király adja meg a menyegzői ruhát nekem. És érdekes módon, úgy, mint a fügefa történetet, Jézus kihagyja. Nem meséli, ugye, hogy mi az a királyi ruházat, amit a király adott. Nem beszél róla. Nem is derül ki. A történetből pedig elég lényeges eleme ennek a sztorinak. Mi az a királyi ruha, amit ő adott? Nem mond semmit. Csend. Úgy, mint a fügefa történet. Mi ez a ruha? Mi ez a ruha? Hát, ha megnézzük az egész új szövetség, beszél erről az új ruháról. Az egész új szövetség beszél az új ruháról, amit Jézus Krisztus adott nekünk. Az új szövetség beszél a fehér ruháról. Lesz egy valóságos királyi menyegző a történelem végén, és meg vagyunk híve ott. És azok, akinek fehér ruhájuk van, azok bemennek oda. Bemennek oda. És az a fehér ruha, az nem más, mint Krisztusnak az áldozata értünk. Hogy Krisztusnak a vére megtisztított minket. Az ő vére megtisztított a mi koszos ruhánk. És a fehér ruha a jelképe annak, hogy Krisztusban nem csak a bűneim meg vannak bocsájtva, hanem úgy, mint Ábrahám, hit által igazak vagyunk. Tehát az volt az első evangélium hirdetés az egész Bibliában, hogy az én népem hit által igazak lesznek. Az eljövendő messiásra nézve, aki feláldozta magát a Golgotai kereszten, és az ő vére folyt. És a János evangéliumon olyan szépen mondja, hogy ez a megigazulás azt jelenti, hogy tiszta vagyok Isten előtt. És ez a tisztaság, ez a megigazulás, hogy az Isten lát az ő népét Jézus Krisztuson keresztül. És most, ha nem vagy Krisztusban, olyan vagy, mint ő, aki megkötözték kezét, lábad, és kivetették a külső sötétségre. Mert ez a kedves király egy kemény király. És Jézus beszél ezek a kemény dolgokról, és nekünk ezt komolyan kell venni. És ma reggel, ha még nem vagy biztos, hogy a királyi menyegzőre vagy hívva, tudjál, hogy igen, Isten hív téged, gyere! Bízál benne, hogy ő már előre készített mindent. Az asztal terítve van, már elköltöző fiát. Már feláldozta magát értük, a papok megölték, a Golgotai kereszten van. És annyit kér tőlünk, hogy bízál benne, ha ma reggel még nem tudtál azt a döntést hozni, úgy, mint a király menyegzőnek a szóvívője. Bízál benne, gyere az asztalra, gyere az Úrhoz, mert ő már készen van velünk ünnepelni az örökké valóságban. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. És én úgy fogok imádkozni most, ha még nem vagy, nem tudnád azt kimondani magadról, hogy én hivatalos vagyok azon a mennyegzőn, akkor imádkozzál velem. Imádkozzál velem. Mennyi atyán, köszönjük ezt a két történetet, amit Jézus egymás után elmesélte ezek a papoknak. És köszönjük, hogy rólad szól ezek a nagyon kemény történetek, és ezek a kedves történetek egyszerre. Köszönjük ezek a meglepetések. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk ez a két történeten keresztül. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a sarokkő. Annyira jó nekünk, hogy te vagy a sarokkő. Te vagy az élő Istennek a fia. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy erre a kősziklára építetted az egyházadat, és nem Péterre. Hogy egyetlen egy sarokkő van, és nincs más fundamentumra, amire építhetünk az életünket, mert minden más az egy csúszó-mászó, bizonytalan valami. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük, hogy előre tudtad, hogy meg fogják ölni téged. És vállaltad. Vállaltad. Tudtad, hogy úgy, ahogy megöltek a profitákat, téged is meg fognak ölni. Hogy gyilkosok. És Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy taníts meg minket, hogy tudjunk alázatosan járni előtted, nem mint vallásos emberek. Bocsáss meg, amikor azt gondoljunk magunkról, hogy jók vagyunk. Bocsáss meg, amikor nem látjunk a bűnénket. És próbáljunk kiérdemelni a te áldásról, hogy cselekszünk a 10 parancsolatok szerint. Bocsáss meg, és engedj, hogy az egész életünket derád építünk, Úr Jézus Krisztus, mint az egyetlen és igazi sarokkő. És Úr Jézus Krisztus, te látod mindannyiunk a szívét, de mindent tudsz, mindent látsz. Azt is látod, hogy ki az, aki most hallgatja ezt az üzenetet, és még nem építette az ő életét rád, mint sarokkő. És én kérlek, de szent lelkeddel, győzd meg őt, hogy te vagy a jó király. A király, aki kedvesen hív minket a mennyegzőre. Hogy minden kész. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy előre készítettél minden. Meghaltál, értünk a Golgotai kereszten, és kérlek, hogy győzd meg mindenkit, aki most dilemmázik, hogy bízzon benned, fogadjon el téged, mint az ő életek a sarokköve. Fogadjon el téged, aki megtisztította őt minden bűntől az ő áldozatával. Kérlek, Úr Jézus, szent lelkeddel, művéljél csodákat köztünk. Engedj, hogy lássunk ébredést. Engedj, hogy minél több ember forduljon hozzád, meneküljön hozzád, és azt mondja, hogy nem vagyok méltó, de jövök. Úr Jézus Krisztus, építsd a népedet. Építsd a kereszténységet itt Magyarországon. Építsd a gyülekezetek. Legyenek sok ezer gyülekezet Magyarországon, ahol a magyar nép átéli és tapasztalja egy ébredést a mi életünkben. Hogy Magyarország tud ráépülni erre a kősziklára. Úr Jézus Krisztus, kérünk, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk. És áld meg minket a te népedet, a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.